17 óra 13 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egyelőre egyedül itt élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában, mert hogy vendégem még valahol a Marosvásárhelyi főtéren toporog, ugyanis beragadt az SKT ülést követő megbeszéléseken, de bízunk benne, hogy megérkezik még idejében, és szót tudunk váltani majd mindazon témákról, amelyeket a mai napra kész műsorban előre láttunk és beterveztünk. Arról van szó tehát, hogy röviddel ezelőtt ért véget Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében az RMDSZ szövetségi képviselőinek tanácsa, és azt szeretnénk megtudni, hogy milyen fontosabb témák szerepeltek a napirenden. Vendégem onnan jön egyenesen ide a stúdióba, csak mint mondtam, közlekedési bonyodalmak miatt valahol a főtér tájékán beragadt. Arról van szó, hogy ugyebár a mai SKT ülés egyik központi témája az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés, a Minority Safe Pack aláírás gyűjtési elemzése volt, és hát ezzel kapcsolatosan kérdezem Vince Lórántot, az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának elnökét, aki, mint mondtam már korábban, az SKT ülésről érkezik, és meg is jött. Úgyhogy pár másodperc zenei szünet, pihenő után élesben folytatjuk a beszélgetést vendégünkkel, és hát remélem, hogy önöknek is lesz kérdésük, hozzászólásuk mindazon témákhoz, amelyekről szót ejtünk, tehát...
Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Immáról élesben, és amint az előbb bejelentettem a témáknak a kibontásával, tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Vince Lórántot, az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának, a FUER-nek az elnökét. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy kicsi kalandos módon, de csak beért a stúdióba.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Tehát, mint említettem, milyen témákat érintünk a mai beszélgetés során, és hát várjuk az önök kérdéseit, hozzászólásait a témákkal kapcsolatosan. Elérhetőségeinken, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740-274-165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is, a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Röviden ezelőtt ért véget a Kultúrpalota nagytermében a szövetségi képviselők tanácsa, amelyen ön is részt vett. Úgy röviden kérem, hogy vázolja a napirendi pontokat, a felvetett kérdéseket, és aztán térjünk rá a Minority Safe Pack aláírási gyűjtési kampányának a helyzetére.
Hát az RMDSZ szövetségi képviselők tanácsának az ülései mindig lehetőséget adnak arra, hogy az előző időszakot, az előző időszakban történteket áttekintse a szövetség, és hát megfogalmazza a jövőre vonatkozó elképzeléseket. Itt ez egy nagyon izgalmas időszak volt, de hát azért Romániában élünk, tehát unalmas sosem szokott lenni a közélet, úgyhogy Kelemen Hunor szövetségi elnök tájékoztatója kitért mindazon témák, amelyek meghatározták Románia, de hát hangsúlyosan az erdélyi magyarság életét az elmúlt hónapokban. Ugye azt láthatjuk, hogy a parlamentben hát mindenről, csak operatív munkáról, meg hatékony törvényhozásról nem lehet beszélni. Voltak olyan kezdeményezések, amiket az RMDSZ-nek sikerült átvinnie, voltak olyanok, amelyeket nem. Itt igazából a kérdés az, hogy a munkát hogyan kell folytatni, és hát mindenképpen együtt kell dolgozni a jelenlegi hatalommal, tehát a többséggel, velük kell megpróbálni kialakítani azt a modus vivendit, ami azért lehetővé teszi azt, hogy a magyarság ügyei, azok megjelenjenek, azok esetében pozitív döntések következzenek be. És a természetesen hangsúlyos téma volt az, hogy mi lesz majd 2018-ban, centenárium, a nacionalista retorikára hogyan válaszoljon a szövetség többség, úgyhogy ki kell mondani fájó dolgokat Romániában, ez a többségnek nem tetszik, de ettől függetlenül a mi közösségünket sem csaphatjuk be, és nem mondhatjuk azt, hogy itt minden rendben Romániában. Közben persze vannak olyan projektek, amelyek rég elkezdődtek, és haladnak tovább, a Minority Safe Pack ez ilyen, és Kelemen Hunor is bejelentett egy küszöbértéket, azt a 231 ezer aláírást, amit már Erdélyből sikerült összegyűjteni, és én pedig ehhez hozzátettem, hogy akkor Európa szinten 360 ezer aláírásnál tartunk. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 2,5 hónap intenzív európai kampány után íme egy harmadát tudjuk jelenteni az aláírásoknak, és hát erről is tájékoztatót hallgattak meg a küldöttek, volt egy választás is, van egy új ügyvezető alelnöke az RMDSZ-nek, az ifjúsági területen ő Oltján Csongora miért elnöke, tehát nagyjából ezek a legfontosabb sarokpontjai a mai SKT ülésnek.
231.228, ha jól emlékszem a számra, ez a pontos aláírási gyűjtési helyzet jelen pillanatban Erdélyben. 250 ezerig még van, de amint Porcsomi Bálint az ülés folyamán felvázolta, Erdélyben meg lesz több, mint valószínűleg, talán még többi aláírás is, mint ami ugyebár 250 ezer, ami be volt tervezve. Viszont nekem, ne haragudjon, hogy így felvetem, de a 360 az 1 millióig, 360 ezer európai szinten az nagyon kevésnek tűnik, mert végső soron még bő 3,5 hónap van hátra áprilisig, amíg be kell mutatni majd az Európai Bizottságnak ezeket a szignókat.
Jó, ezért mondtam, hogy mihez képest, és tulajdonképpen szeptember végén kezdődött el az európai aláírásgyűjtés, és ezzel együtt jött össze ez a 360 ezer aláírás mostanra, tehát december elejére. Van még hát szűk 4 hónap valóban, én azt gondolom, hogy meg lesz, mert látom a vállalásokat európai szinten. Tudjuk azt, hogy melyik területen, milyen ütemben halad az aláírásgyűjtés. Tudjuk azt, hogy Magyarországon most fog elkezdődni az intenzív aláírásgyűjtés, tehát biztosak lehetünk abban, hogy jól fogunk állni a végén. Most Szlovákiában, a Felvidéken például ott már megvan 50 ezer aláírás, amennyit ők beígértek, de Dél-Tirolban még el sem kezdődött a tulajdonképpeni aláírásgyűjtés, mert január közepétől kezdik. Ők ott egybe kapcsolták egy politikai kampánnyal, de nagyon jó ütemben halad az aláírásgyűjtés Lengyelországban. Fontos elkötelezettségeket kaptunk Spanyolországból, illetve a Baltikumból. Úgy tűnik, hogy az ottani közösségeket valóban masszívan fogja érdekelni ez az aláírásgyűjtés. Hát egymagában Franciaország, Spanyolország és Baltikum egy ilyen 275 ezer aláírási mennyiségről beszélünk. Tehát ennyit vállaltak, hogy összegyűjtik, és hogyha szép lassan összeadjuk ezeket az adatokat, akkor megvan. Túl vagyunk az 1 millió.
Kicsit megállnék Szlovákia ilyen a Felvidéknél, ugyebár annak idején a Peres ügyben Szlovákia éppen, hogy a kezdeményezés ellen foglalt állást, mégis ilyen formán akkor nagyon szép eredmény az 50 ezer aláírásnak az összegyűjtése. Ezek szerint a szlovák kormány végső soron nem tesz keresztbe az aláírási gyűjtési kampánynak?
Hát hál' Istennek a román kormány sem tesz konkrétan keresztbe az erdélyi aláírásgyűjtésbe, sőt Szlovákia visszavonta azt a beavatkozási kérelmét, tehát már nem tart majd a perben Romániával, mert belátták azt, ugye ott egy olyan kormánykoalíció van, aminek tagja a Hídmoszt vegyes párt is, és őket hát történetesen nem tájékoztatták arról, hogy Románia belépett, mármint Szlovákia belépett a perbe, és hát végül belső nyomásra visszavonták a keresetet, de igen, jó ütemben zajlik Szlovákiában az aláírásgyűjtés, ahol éppen az állam viszont akadályozza, vagy hát legalábbis olyan félelmet kelt a kisebbségekben, hogy nem ismerik aláírni az éveket, az Görögországban van, és én azt gondolom, hogy ez elképzelhetetlen, hogy 2017-ben, 18-ban van olyan Európai Uniós tagállam, ahol kisebbségeknek tartaniuk kell attól, hogy egy ilyen ártatlan polgári kezdeményezéshez az aláírásukat adják. Attól tartanak ugyanis, hogy az adataikat felveszik, ott lesznek egy névlistán, és majd valamiféle retorzió éri őket és a családjukat, tehát meg vannak félemlítve a közösségek, és hallottuk máshonnan is Európából. Vannak olyan országok, kormányok, magyarok, amelyeknek nem tetszik ez az aláírásgyűjtés, és azokra a kisebbségekre gyakorolnak nyomást, amelyeket, hát hogy mondjam, pénzügyi értelemben tudnak szorítani, hogy ebből jobb, ha kimaradnak, és igen, kaptunk ilyen leveleket, hogy ők ebből ki fognak maradni.
Engedjen meg akkor egy frontális kérdést. Mi a helyzet Belgiumban?
Belgiumban az ott élő németek gyűjteni fogják az aláírást, tehát ők mindenképpen a tőlük telhetőt megteszik, ők 70 ezeren vannak, és azt hiszem, hogy olyan 15 ezer a belgiumi kvóta. Na most meglátjuk, hogy ezt tudják-e teljesíteni, de Belgium azért egy kisebbségbarát ország.
Nagyon is. Engedje meg ezt a felvetést, és itt egy kicsit kötözködnék, mert engem megdöbbentett. Két héttel ezelőtt voltam az Európa fővárosában, és olyan információkkal szembesültem, hogy leesett az állam. Hosszú évek után, jó néhány év után első ízben állítottak karácsonyfát a Grand Place közepére, és jászolt, mert hogy eddig hát nem akarták úgymond a muzulmán közösséget megsérteni, és ezekkel az keresztény szimbólumokkal. Másrészt Belgium, mint Európa fővárosa, mai napig is olyan negyedekkel büszkélkedhet, idézőjelbe téve, ahol megmondják konkrétan a turistáknak, hogy ne menjenek be. Sőt, a karhatalmi erők is csak állik felfegyverezett csapatok kísérletében mennek be.
Van ezért.
Ezért kérdem, hogy hogy áll Belgium ehhez a kérdéshez?
Van ez ebben azért némi túlzás, mert ezért én még már 8 éve ott élünk Brüsszelben, nem volt olyan utca, ahova nem járnánk, vagy nem mernénk bemenni. Most sötétedés után még vannak városok a világban, ahol nem szívesen mászkál az ember éjszaka.
Mondom, nem megy ebből, azért nem igazán ajánlatos bemenni.
A karácsonyfa pedig tényleg valóban áll az idén. Egy év volt, amikor valami dobozokkal helyettesítették, nem állította a karácsonyfát, de azért sokat mondó, hogy nem karácsonyi vásárnak mondják az adventi kirakodót, hanem a tél kedve téli kiállítás, valahogy a tél örömei kiállításnak nevezték el, hogy ne nevezzék nevén karácsonyt, ami természetesen elfogadhatatlan, és ez mutatja, hogy milyen irányba alakult Európa fővárosa, de az őshonos kisebbségeket megbecsülik, és ott a nyelvi határok azok nagyon szigorúak, és a nyelvi jogok betartását, ezt valóban az utolsó betűig be kell tartani, de gondoljunk is arra, hogy ott vannak 70 ezeren a belgiumi német ajkúak, akiknek kormányuk, parlamentjük van, a kezükben van a külügy irányítása is, illetve a különböző nemzetközi szerződésekben vétójoguk van, tehát egy nagyon megbecsült és jó helyzetben lévő közösség.
És akkor hogy van az arány? Németek kisebbségben vannak, ez világos, de mi a helyzet a flamand és a vallonok közötti aránya? Kik vannak
hát
kisebbségben?
A flamandok vannak többségben. A flamandok többségben vannak, mint egy 60%.
Ennek elején mindenhol, mindenki van
nem,
írva?
Nem, ez nem így van, ez csak Brüsszelben van, így a fővárosban. A fővároson kívül mindenkinek megvan a maga területe. Tehát francia részen csak francia feliratok és francia nyelvű közigazgatás, flamand részen csak flamand nyelvű közigazgatás. Tehát ebben ez nem igaz, hogy Belgium két nyelvű lenne, egyáltalán nem az, sőt rossz néven is veszik flamand vidéken, ha valaki franciául szól, valószínűleg nem is szolgálják ki, apropó ilyen kiszolgálás, és vallon vidéken meg nem tudják a flamandokat kiszolgálni, egész egyszerűen azért, mert nem is tanulják a nyelvet az iskolában, csak Brüsszel két nyelvű, és ott kötelező a másik nyelvet oktatni. Meg kell mondanom, hogy egyébként nagyon rossz módszerrel, az én fiam francia iskolába jár, és tanítják neki a flamand nyelvet, de egy olyan kötelező és muszáj tantárgyként, ezt mondja a tanár, ezt mondják a szülők, és persze, hogy a gyerekek nem szívesen tanulják, valóban egyébként ez is ismerős mentalitás.
Bukarestbe ezt nem hangoztassa tisztelt Vince Lóránt, mert esetleg komolyan veszik a dolgot, hogy hát né. Zárójel bezárva. Miért van szükség arra, hogy 1 millió 100, 1 millió 200 ezer aláírás gyűjjön össze? Miért nem elég maga az 1 milliós keret?
Önmagában elég, de jó, hogyha a biztonsági ilyen 10% azért a 10%-kal az 1 millió fölött teljesítünk, hogyha valahol kizárnának aláírásokat, akkor legyen honnan pótolni.
És nagyon bizakodóak abban, hogy ez a szám meg lesz. Április melyik?
Április másodika, tehát gyakorlatilag csak március vége játszik ebben. Igen, bízunk benne, tehát reálisan Felmértük az európai országokat, a különböző régiókat, a szervezeteket, tartjuk a kapcsolatot, megvan a koordináció, amit egyébként szintén az RMDS biztosít, Bodor Laci és csapata az erdélyi kampány tapasztalatokat, szervezeti módszert viszik el az európai szervezetekbe, és összeadjuk a számokat, a vállalásokat, én bízom abban, hogy meg lesz.
Hát úgy legyen, de nem tudom, hogy mennyire jelent ez garanciát arra, hogy a parlament napirendjére is felkerül a kérdéskör.
Hát persze, nyugtával dicsérd a napot. Az első lépés az volt, hogy az Európai Bizottság egyáltalán regisztrálja. Hát első körben megpróbálta nem regisztrálni, perre kerültünk. Született egy törvényszéki döntés Luxemburgban, ami a kezdeményezők javára szolgált. Azt követően bejegyezte az Európai Bizottság, szép lassan lépegettünk előre. Most pedig itt van, hogy az 1 millió aláírást össze kell gyűjteni, és azt követően sincs vége ennek a menetelésnek, hiszen arról kell nekünk bizonyosodnunk, hogy lesz jogalkotás is belőle, tehát hogy az Európai Bizottság azokat a javaslatokat, amiket leteszünk az asztalára, azokat törvényre fordítja, és majd a parlament elé kerül, az Európai Tanács elé kerül. Nem egy egyszerű dolog, de ezt tudtuk az első pillanattól kezdve, de másrészt ott van az is, hogy az európai kisebbségek védelméről az Európai Unió semmilyen módon nem rendelkezett erről. Nincsen semmi jogszabály. Ehhez képest minden pozitívum lesz, meg minden egy hozzáadott értéket képvisel majd ezen felül.
Hát mindenképpen kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Egyéb iránt az elmúlt hétvégén önök Brüsszelben nagyon komolyan értekeztek, mégpedig régiók tanácskozása zajlott a FUEN szervezésében, Európa fővárosában. Milyen tapasztalatokkal a különböző régiókban élő képviselők hogyan vélekednek erről a kérdésről, és milyen konkrét gondokkal küszködnek, illetve milyen eszmecserében osztották meg ezeket a gondokat önökkel, és mit lehet tenni az előrelépés érdekében?
Nagyon fontos volt ez a keret, amiben ezt a konferenciát megszerveztük. Egyrészt azt, hogy a Régiók Bizottsága, mint az egyik uniós intézmény, támogatta és otthont adott a rendezvénynek, és Karl-Heinz Lambertz, a Régiók Bizottságának az elnöke, aki egyébként a mi emberünk, mondhatnám, hiszen ő belgiumi németajkú volt miniszterelnök, aki a kezdeményező bizottságunknak az egyik tagja Minority Safe Pack-ben, tehát hogy ő adott otthont ennek a rendezvénynek. Másrészt első alkalommal került sor olyan konferenciára, amely a regionális együttműködésben a hangsúlyt az ott élő közösségekre helyezte, hiszen nagyon jó a különböző régiók közötti együttműködés gazdasági, szállítási, kulturális vagy akár idegenforgalmi területen, de valahogy mindig kifejlejtik belőle a régiókban élő őshonos közösségek hozzájárulását az adott régióhoz, annak az életéhez. Maguk az egymással együttműködő kisebbségi régiók is gyakran kifelejtik ezt, mondjuk itt Dél-Tirol, meg a belgiumi németajkú közösség együttműködése nagyon szoros, vagy Karinti Ausztriából, de nem kisebbségi ügyek mentén dolgoznak együtt. Mi erről akartunk beszélni, erről indítottunk vitát, megteremtve egyfajta fórumát a kisebbségi és kisebbségbarát régióknak. Itt az említett Olaszország, Belgium, Ausztria mellett Németországból voltak régiók, Lengyelországból, Magyarországról, természetesen Romániából is Borbély Csaba volt ott a Régiók Bizottsága tagjaként. Tehát felvonultattunk egy sor olyan régiót és vezetőt, aki hozzá kívánt ehhez tenni valamit, és elmondta a saját tapasztalatait, hogy például a Karintiában ott volt a kormányzó, elmesélte, hogy ők megpróbálják megteremteni azt az együttélési modellt az ottani szlovén kisebbséggel, amely a jövőről is szól, nem mindig csak a történelmi sérelmeket listázza, de a Dél-Tirol tartomány természetesen sok számbeli adattól tudta azt igazolni, hogy mennyire jó az autonómia statutumért, jó az a többségnek is és a kisebbségnek is, hogy megtalálták a megfelelő gazdasági együttműködési keretet, de volt baszk vendég is a Navarra tartományból, aki arról tudott beszámolni, hogy néhány évtizeden belül azáltal, hogy a baszk nyelvet használják a közigazgatásban és az iskolákban, csak baszk nyelven zajlik az oktatás, ez milyen hozzáadott értéket jelentett a gazdaságban. És aztán természetesen mi is elmondtuk az erdélyi tapasztalatainkat, hogy itt meg miért nem működik a regionalizmus, miért nem lehet igazából erős önkormányzatokról beszélni, mert a központosítás még mindig nagyon erős, sok mindent a főváros akar eldönteni, és akkor én azt gondolom, hogy ebből egy jó következtetés kerekedett ki. Fontos ez az együttműködés, és a Minority Safe Pact-nek van a regionális politikákra vonatkozó javaslata, amelyet mindannyian támogattak, mindannyian fontosnak érzik, hogy erről szabályozás szülessen.
Mennyire van átfedés a két, hát hogy is mondjam, testület között, ugyebár az Európai Bizottság, illetve az Európa Tanács hasonló keretű aktivitása között, mert hogy ezen a regionális konferencián ott volt Magyar Anna is, az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzati konferenciájának az alelnöke.
Van átfedés, hiszen vannak szereplők mind a két oldalon, Karl-Heinz Lamberts is például alelnök ebben a helyi választotta kongresszusában az Európa Tanácsban, és ezzel nincs is semmi gond, tehát vannak országok, ahol mindkét testületben nagyjából ugyanazokat az embereket delegálják. Itt a fontos az, hogy olyan fóruma van Európában, kettő is a régióknak, amely fontosnak tartja, hogy véleményt mondjon, határozatokat fogadjon el a régiók szerepéről, annak fontosság úgy is, hogy egyébként egy ilyen mostoha gyereke az Európai Uniós intézményrendszerben, például a régiók bizottsága, de ez egy szép feladat, hogy azért ezt feltornázza a mostani elnök, és nagyobb súlyt adjon a szervezetének, hiszen a regionális terület számunkra, romániai magyarok számára is a hozzánk legközelebb lévő szint, ahol már tulajdonképpen megvan az a tömeg is, és az a gazdasági erő is, ami a jövő befektetését előre viheti. Tehát itt a települési szint után a regionális megyei szint az, amely minden országban kitermeli a regionális identitást, a regionális erőt.
Ez meglepő, amit mond, hogy mostoha gyerek ez a bizottság, mert hogy az is kihangsúlyozódott, hogy európai szinten, és elsősorban a fejlett országoknak a szintjén, maga a regionális együttműködés a leggyümölcsözőbb, akkor hogy nem foglalkozik egy külön bizottság ezzel a kérdéssel?
Így alakult az uniós intézményrendszerben, hogy mindig a bizottság, mindig az Európa Tanács, az állam és kormányfők tanácsa volt a legerősebb, aztán az Európai Bizottság a következő erős, az Európai Parlament is úgy fokozatosan erősödött társ döntéshozóvá, hiszen a 90-es években még egy olyan szervezet volt, ahova delegáltak ugyan embereket, voltak választások, de nem volt semmilyen ereje ennek a szervezetnek, és a régiók bizottságát is úgy tartják nyilván, mint egy olyan szervezet, amely konzultatív jelleggel megküldi a véleményezését az uniós intézményeknek, de nem dönthet önmagában egyetlen területen sem, de én azt gondolom, hogy fontos a láthatósága a régióknak, hogy van egy olyan hely Európában, ahol ők összegyűlnek, és meg tudják vitatni, hogy régiós szempontból hogy néz ki a gazdaságfejlesztés, az euróválság, a bevándorlás kérdése, stb.
Van itt még egy fontos kérdés, mert ezzel kapcsolatosan is a közelmúltban egy 18 pontból álló javaslatcsomagot állított össze a FUEN, amelyet a Strasbourgban az Európa Tanács keretében mutattak be. Na már most ez az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartája az létezik. És ugye már Románia is benne van, sok sérelem éri azzal kapcsolatosan, hogy hát nem alkalmazzak előképpen. Van-e még olyan tagállam Európában, amellyel gond van, és melyek a példaértékű államok?
Sajnos van olyan, amelyikkel még gond van Románia mellett. Itt a gondok azért sokrétűek. Van olyan ország, amely egyáltalán nem jelenti le a kisebbségek helyzetét, nem készülnek a monitoring időszakra az országjelentéssel. Vannak olyan országok, amelyek nem tartják be azokat az ajánlásokat, amelyeket a minisztertanács megfogalmaz. Vannak országok, amelyek túlvállalták magukat a ratifikálás idején, olyan kötelezettségeket vállaltak a kisebbség területén, kisebbségügy területén, amelyeket maguk a kisebbségek sem tudnak kitölteni tartalommal, és akkor emiatt is elmarasztalhatják tulajdonképpen az országot. Illetve vannak olyan helyek, ahol már alakítani kellene a vállalásokat, a meglévő kötelezettségeket, mert változott a társadalom. Például egy szó nincs ebben a nyelvi kartában a digitalizációról, holott minden kisebbségi nyelvi konferencián az egyik téma például az, hogy a GPS beszél szorb nyelven, fríz nyelven, és ha nem beszél, akkor miért nem? A különböző szótár programok azok a ritkábban használt nyelvekkel miért nem készülnek el? Helyesírásjavító program miért nincs az ő nyelvükön? Tehát ezek, amik annak idején nem kerülhettek be 93-ban a nyelvi kartába, vagy a kisebbségi keretegyezménybe, mert azóta változott a világ, digitalizálódtunk. Tehát ezeket a jogi eszközöket alkalmazni kellene a valósághoz, és én arról beszéltem, hogyha ezek ilyen élő jogszabályok, mert annak nevezik őket, vagyis, hogy még lehetőség van alakítani őket, akkor van néhány irány, amiben változtatni kellene, és ez a tanácsadó testület volt, akik az országjelentéseket is előkészítik, akikkel beszélgettem, akiknek elmondtam azt, hogy Románia esetében milyen problémák merültek fel a monitoring időszakban, abban, hogy a kisebbségek csak egy párhuzamos árnyékjelentést készíthetnek, mert az ország által készített jelentés nem tükrözi a valóságot, akkor miért nem találják meg a módját annak a strasbourgiak, hogy egy asztal köré üljenek a kisebbségek képviselői, az államintézmények képviselői, a civil szervezetek képviselői, és maga a nyelvi kárta titkársága, és akkor együtt beszéljék meg a pontokat, ne egyik féltől a másikig pingpongozzanak a tanácsadó testülettel, és ők a végén kialakítanak egy olyan álláspontot, ami nem biztos, hogy köszönő viszonyban van a valósággal, tehát sokat kellene ezen igazítani. Az volt a fontos, hogy mi elmondjuk és jelezzük a kisebbségek kifogásait, és elmondjuk, hogy milyen irányba kellene változtatni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 40 perckor a naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Vince Lóránt, az Európai Kisebbségek Föderatív Uniójának, a FUEN-nek az elnöke, és jobbára eddig a Minority Safe Pack aláírásgyűjtési kampányjal, a kisebbségi helyzettel kapcsolatos európai kérdésekről, kilátásokról ejtettünk szót. De hát van itt egy nagyon kényes kérdés, tisztelt elnök úr, amely egyre hangsúlyosabban és egyre vitatottabban köszön minden nap szemben a különböző tömegtájékoztatási csatornákon a bevándorlás kérdése. Ugyebár 50 millió polgárról ejtünk szót, mint európai őshonos kisebbségek tagjai, de hát valószínűleg, hogy az évek, évtizedek folyamán Európába bevándoroltak többen vannak, és az a tendencia, hogy most évente 1,5 millió van a létszámuk, nőjön európai szinten. Nagyon élesbe megy a vita, ugyebár az egyik fekete bárány ebben a témában pont Magyarország, valószínűleg, hogy a kérdés az Európai Bíróságra fog kerülni, tehát az Európai Bizottság be is fogja perelni Magyarországot emiatt. Nagyon komoly következményei lehetnek. Na most magyar részről érkező, a FUEN égisze alatt érkező kezdeményezés az őshonos kisebbségeknek a védelme érdekében nem üthet vissza olyan tekintetben, hogy Magyarország ennyire ellenáll például a bevándorlási kérdésben, hogy azt mondják, hogy akkor ti mit akartok, hogyha abban nem foglaltok állást, vagy pontosan ellenzitek, akkor ebben a kérdésben mi miért viszonyuljunk pozitívan?
Én azt gondolom, hogy a kisebbségi kérdésben, az őshonos kisebbségek védelme ügyében Magyarország következetes politikát folytat a 90-es évektől kezdődően. Tulajdonképpen azt mondja, hogy minél több nemzetközi norma kellene szülessen az őshonos közösségek védelmére, és hát ennek egyik eleme most a Minority Safe Pack, amely egy Európai Uniós szabályozás lehetőségét nyitja meg, tehát ebben ellentmondás így még nincs. Az, hogy a bevándorlás mit indított el Európában, ez egy nagyon érdekes jelenség. Azt, ami ma van, én ezelőtt másfél-két évvel láttam, hogy ez lesz. Tehát az, hogy akkor a televíziók tele voltak menekültekről szóló képsorokkal, akik jöttek árkombokron át Európába, segíteni kell őket, erről szólt minden híradás. Ma pedig, hogyha megnézünk egy nyugati televízió híradót, akkor ez a téma már nincs. Tehát kvázi úgy néz ki, mintha megoldódott volna. A bevándorlás ügyen, ami egyetlen téma, az, hogy Magyarország, Lengyelország és a Visegrád államok általában nem fogadnak be egyetlen bevándorlót sem, mintha ha befogadnák, akkor megoldódna a kérdés végérvényesen. Hát ez távolról sem így van, és hát ez egy igazságtalan eljárás, amivel Magyarországot sarokba kívánják állítani, pedig valóban nem oldódik meg semmi, sőt egyáltalán nagyon kevés valószínűsége van annak, hogy a bevándorolni szándékozók közül bárki is Magyarországra akarnak költözni, vagy Romániára. Hát ki akar Krajovába menni, vagy ki akar majd Miskolcra költözni, és ha oda helyezik, akkor mi tartja vissza, hogy egy nap múlva már árkombokron túl legyen egy másik országba. Tehát egy csomó kérdés felvetett a bevándorlás ügy ezelőtt egy évvel, másfél esztendővel, de ezen kérdések jó részére mai napig nem született válasz. Tehát ma sem tudjuk azt, hogy mi a pontos különbségtétel a bevándorlók és a menekültek között. A menekültek, hogyha őket elküldik egy ország, akkor milyen jogon mondják azt, hogy hát mit nem szeretnék élni, és másnap fogják magukat, és odébb állnak. Tehát ezekről a kérdésekről nem sikerült megnyugtató válaszokat adni Európában, és most sem az a cél, úgy tűnik, hogy ezek megoldódjanak, de Nyugat-Európában, a nagyvárosokban látszik, hogy az, ami most van, már nem egy egészséges közállapot, és ha ez még tovább durvul, tehát még nagyobb tömegek érkeznek be más kultúrából. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem tesz ez jót Európában. Az Európának és a nagyvárosoknak akkor legalább kell hagyni azokat a nemzeteket, amelyek ebből nem kérnek, hogy úgy éljék az életüket.
Ebben önnek eddig tökéletesen igaza van, hogy valószínűleg is próbálkozások voltak többek között 2-3 évvel ezelőtt, 2,5 évvel ezelőtt Románia is befogadott 213 menekült.
És odébb is álltak egy hét alatt.
Abszolút odébb is álltak. Igen ám, csak ahogy most vetődik fel a kérdés, hogy kötelezően betelepítik őket, és kötelezik a tagállamokat, hogy bizonyos összegeket havonta folyósítsanak nekik, akkor már lehet, hogy nem lépnek tovább, ha ez a garancia a kezükben lesz.
Ezt nem tudhatjuk, tehát végül is attól a motivációtól függ, amivel azok az emberek egy más ország felé tartanak. Mert továbbra is, hogyha a skandináv államokban szeretnének élni, vagy Németországban, akkor az a támogatás, amit Romániában vagy Magyarországon kapnak, az úgysem lesz elegendő. Én azt nem tudom elképzelni, hogy ugyanolyan arányú euró összeget kapjon egy menekült Romániában, mint Svédországban. Hát akkor a munkanélküliség is ugyanannyi kell legyen, meg a bér ugyanannyi kell legyen, ami fenntarthatatlan. És én azt gondolom, hogy erre nem kötelezhetik a tagállamokat, ráadásul az egész szociális segítő rendszer az a nemzetállamok hatáskörében van, és olyan szabályozást dolgoznak ki, amilyent akarnak. Tehát ez így abszurdum lenne.
Ha megmarad az a nemzetállamoknak a hatásköre, mert hogy a volt parlamenti elnök Schulz úrnak van egy nagyon forradalmasító javaslata, amely azért jó néhány körben úgy meggondolkodtatta a vezetőket, hogy térjünk át az Európai Egyesült Államoknak a rendszerére, ahol már nincs szó nemzetállami hatáskörről.
Semmi új a nap alatt, tehát ezeket az elgondolásokat már az alapító atyák is, a Schumannék is annak idején így megfogalmazták, de ugyanakkor látták azt is, hogy ennek nincsen esélye így megteremteni, és mindig arrébb tolták ezt a lehetőséget. Aztán maga ez az elnevezés, hogy Európai Egyesült Államok, ami nem egy szerencsés dolog, semmiképpen tudjunk már kitalálni valami saját brendet, de ez is időnként felmerül, és azt látjuk, hogy ilyen politikai haszonszerzésre próbálják szerezni. Én azt gondolom, hogy Martin Schulz most arra készül Németországban, hogy ez legyen a tárgyalási pozíciója, erőpozíciója Angela Merkel szemben. Úgy tűnik, hogy elkezdődnek a koalíciós tárgyalások, hát kell legyen egy kiinduló pont, legyen Európai Egyesült Államok, hogy majd kevesebbel is beérjük.
nem volt igazán népszerű, mint európai parlamenti elnök.
Hát mint német politikus sem különösebben, mert a választásokon azért...
van, és a nagy családban szimpatizánsa is van, esetleg támogatókra is találhat.
Történelmi legrosszabb eredményét ért el a szociáldemokrata párt a második világháború óta, most a Martin Schulz vezetése alatt, tehát különösebben nincs, amire büszkének lennie, még ha le is számítjuk azt, hogy az Európai Parlamentben valóban nem volt egy népszerű ember. De ez semmit el nem von abból, hogy a koalíciós kényszer most az hozza, hogy legyen ismét nagy koalíció, CDU, CSU és a szociáldemokraták, és hát ez húzd meg, engedd meg, koalíciós tárgyalás természetesen, tehát minden fél a maga tárgyalási pozícióit kialakítja, és aztán majd megegyeznek, ha meg tudnak egyezni.
Csak zárójelben is nagyon csendesen mondom el, hogy azért voltak megdöbbentő javaslatok, és sőt, döntések is európai parlamenti szinten, úgyhogy immárom azt hiszem, hogy semmi nem csodálkozhatunk, hogyha átmegy például egy ilyen javaslat is a testületen, a plénumon.
Az egy, lehet, de az egy más típusú intézmény az Európai Parlament, és megint más az, hogy a németországi kormány alakítás során milyen témákban egyeznek meg a felek, mi az, amivel a Bundestag egyet tud érteni, és egyáltalán mi mögött van ott a német társadalom támogatása. Azért látszott a választási eredményekből, hogy a biztonság kérdése, a bevándorlás kérdése a gazdasági kérdéseken túl a leginkább foglalkoztatja a németeket, és ezzel nem fog tudni szembe menni egy új kormány.
Hát és mi sem tudunk velük szembe menni, mert jóval többen vannak, és kemény döntési pozícióik is van, úgyhogy térjünk vissza a saját dolgainkhoz, tisztelt Vince Lóránt. Van itt egy olyan dolog, gondolat, ami kicsit úgy megdöbbentett, a beszélgetés elején hangoztatta, hogy Magyarország most kezd csatlakozni a Minority Safe Pack aláírásgyűjtési kampányhoz. Tudomásom szerint jóval korábban az országgyűlésnek volt már ezzel kapcsolatosan egy döntése, akkor miért ez az eltolódás?
A támogatás az mindvégig megvolt, hát a magyar kormány egyértelműen támogatta a Minority Safe Pack-et előzetes beszélgetések során, támogatja a FUEN-t, elhangzott itt a FUEN kongresszuson is, valóban az országgyűlés elfogadott egy támogató határozatot pár hete a Máérton. Orbán Viktor miniszterelnök úr kötelezte el magát a Minority Safe Pack támogatása mellett. Itt csupán az volt a kérdés, hogy maga az aláírásgyűjtés mikor kezdődik el, hiszen az egy dolog, hogy milyen támogatásokat kapunk és szerte Európában, és más dolog, hogy ezekből a támogatásokból mit sikerül aláírásokra váltani, mert itt a cél az, hogy eljutni az emberekhez, az aláírásgyűjtőivel, írják alá, támogassák, érezzék a magukénak, és ez jelenti az 1 millió aláírás összegyűjtését. Erdélyben is erre volt szükség. Persze, így nem volt vita kérdése, hogy mindenki támogatja Minority Safe Pack-et, a jogaink európai védelmét, de azért el kellett indulni faluról falura, házról házra, és összegyűjteni az éveken az aláírást, amiért ezúton is köszönetet mondok a közösségnek, a magyaroknak, hiszen ez a 250 ezer aláírás, ami majd innen jön Erdélyből, ez egy hatalmas legitimitás jelent mind abban, amit ebben az ügyben tovább teszünk. Mi tudjuk, hogy mit akarunk. Ez azt üzeni, és mi azt üzenjük, hogy itt vagyunk, és szükségünk van a jogaink védelmére.
Ez mind szép és jó. És természetesen azt hiszem, hogy teljes mértékben támogathatjuk mi innen, mert a mi bőrünkre megy ki a játék, még hogyha eléggé kemény fogalmazásnak is tűnik, de ott van most Magyarországon, ugye már választási kampány van, és ott van az ellenzéknek a megnyilvánulása, ugyebár a határon túli állampolgárok, magyar állampolgároknak a szavazati jogával.
Hát az ellenzéknek csak egy része, csak a demokrat.
A Brüsszelben azért kiviselték magukat rendesen, amikor felvetődött.
De a Minority Safe Pack az olyan téma, amiben minden magyarországi parlamenti párt egyetért. És még azok a függetlenek is, akik egyébként a demokratikus konvencióból származnak. Egyhangú volt az országgyűlés szavazata. Egyetlen egy tartózkodás, egyetlen egy ellenszavazat sem volt. Tehát, és a Máérton is minden párt nem csak támogatta, hanem kötelezettséget is vállaltak, hogy aláírásokat gyűjtenek. Tehát most valóban ez következik.
Most már bizonyítani is kéne azt, hogy így is állnak hozzá. Igen. Csak mondom, hogy választási kampány van. Nos, itt vonjuk le a következtetéseket is, tisztelt Vince Lóránt, érkezett is közben Bélától SMS-ben egy kérdés, hogy aláírások, írja Béla. Egyik cél a sport közvetítések anyanyelvű követhetősége, de ha az M4 adó nincs a műholdas DigiTV kínálatában, akkor kérdi Béla. Megvalósítható-e ez a kérdéskör például, mert ez egészen más területi jogdíjaknak a kérdésköre. Itt komoly pénzekről van szó, egy kis őshonos kisebbségvédelmi jogrendszere keretén belül, hogy határokon átmenően lehessen anyanyelven követni bizonyos műsorokat.
Hát minden kicsi, vagy minden relatív, hiszen ha nézzünk néhány tagállamot, Ciprust vagy Máltát, önmagában a két országnak összesen nincs akkora lakossága, mint az erdélyi magyarság. Tehát így ilyen módon valóban minden relatív, de most amit a kezdeményezés céloz, az, hogy kivételt jelentsenek azok a területek, ahol őshonos kisebbségek élnek, a sport jogdíjas szórás esetében, hogy az ország határokon ezek a sportközvetítések, meg egyéb kulturális tartalmak is átmehessenek akkor, hogyha az adott területen őshonos kisebbség él. Egyébként ez egy olyan téma, ugye mi a Minority Safe Packet, mikor kitaláltuk 2012-ben, akkor volt egy helyzet. Mostanra ma az Európai Parlament például a geoblocking kérdéséről már tárgyal, és nem ad nekünk kedvező irányba, tehát ez is aktuálissá teszi ennek a kérdésnek a felvetését. De mondjuk ezt konkrétan, hogy egy szolgáltató milyen csatornát közvetít, sajnos arra nem lesz Európai Uniós ráhatás.
Hát, ha megváltozik a trend, és úgy, ahogy a telefonos területen, a nemzetközi telefónia területén hozta kedvező döntést, hát ha e tekintetben is megváltozik itt a hozzáállás. Utolsó kérdésem az, hogy mennyiben lehet megváltoztatni azt a nemzetközileg kihirdetett román álláspontot, miszerint idehaza a kisebbségi helyzet példaértékűen megvan oldva, ez több ízben is legutóbb azt hiszem az ENSZ-nél hangoztatta az erdélyi magyar képviselet. De hát itt van egy újabb mérföldkő. Klaus Iohannis államelnök kihirdette a december 18-ára a romániai nemzeti kisebbségek napjára vonatkozó törvényt. Tehát imáron törvényes keret is van a nemzeti kisebbségek napjára. Tessék példa, mennyire lehet ezt megtorpedozni nemzetközi fórumokon, akár Brüsszelben, akár Washingtonban például.
Maga ez a nap, ez eddig is volt, csak kormányrendelettel volt, és a kisebbségek napja volt, de nem hivatalos ünnep, vagy mi a státusa most, ezt még annak idején Tokai György minisztersége idején szögezték le. Most törvény is van róla. Ez nem baj, a baj az, amivel a kérdését indította, hogy Románia ezt állítja magáról. Hát ez ellen lehet föllépni, el lehet mondani, hogy ez nem így van, de ezt csak Románia, vagy a román diplomácia láthatja be, hogy ez így egy nonsens, és maguk a kisebbségekkel azt mondják, hogy elégedettek, hogyha valóban jó a kisebbségvédelmi modell, de nem ez a helyzet. Ezzel minden eszközzel, a diplomáciai eszközökkel szembeszállunk külföldön, és Románia viszont nem hagyja magát. Tehát ez a regionális konferencia, amiről beszéltünk, Románia és Görögország megpróbálták megakadályozni, hogy sor kerüljen erre a konferenciára. Mert hogy mit szervezünk kisebbségi régiókról? Ilyen nincs is Romániában, ilyen nincs is Görögországban, és különben is minden rendben ezen a területen, az Európai Unió ezzel ne foglalkozzon. Tehát ez egy elfogadhatatlan álláspont, és ezzel nekünk szembe kell szállnunk, de tudjuk, hogy ilyen hozzáállása van Romániának minden nemzetközi fóruma.
Saját bőrükön is érezték májusban, Kolozsváron, a FUEN.
Kolozsváron is, Brüsszelben is, Berlinben is, ezzel mindenhol szembesülünk.
Ennek ellenére
nem hagyjuk magunkat, fel. Így van.
És én azt kívánom, hogy hozza meg az új esztendő a megfelelő aláírás számot, és akkor röviden és velősen egy választ kérek, mennyi időn belül lehet napirendre tűzni ezt a kérdést európai szinten?
Ez hónapok kérdése azt követően, hogy igazolták az aláírásokat, de számoljunk azzal, hogy már a végét járja az Európai Parlament meg az Európai Bizottság mandátuma, tehát lehet, hogy átcsúszik majd a következő parlamentre és bizottságra.
A 2018-at éljük meg egészségben és összefogásban idehaza, és akkor hát, ha 2019 majd jót hoz ezt kívánom mindnyájuknak, és önnek is köszönöm, hogy itt volt a stúdióban. Vince Lóránt, a FUEN elnöke volt a mai vendégünk a Naprakész műsorban. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, áldott adventet mindenkinek.